95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 2,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal bővült, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint 0,1%-kal elmaradt a 2024 azonos időszakitól. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyal Pekingben Szijjártó Péter. Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt, a világ ismételt blokkosodása helyett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe, ahol holnap részt vesz a győzelemnapi parádén is. 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza, jelentette be még tegnap a tárcavezető. Szijjártó Péter szerint a beruházás komoly előrelépést jelent majd az ország és az egész térség energiabiztonsága szempontjából. Jó hírnek nevezte, hogy a Szerbián keresztül Magyarországra vezető török áramlat vezetéken rekordmennyiségű földgáz érkezik, naponta most már mintegy 21 millió köbméter. Az ukrán-magyar határszakaszon 6332-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 57 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. Vladimir Putyin szerint a nyugat megpróbálta Ukrajnát a befolyása alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette katonai szövetséghez csábítsa. Az az ultimátum, amit Donald Trump amerikai elnök adott Oroszországnak a háború leállítására, ma lejár. Az Európai Bizottság elnöke szerint az európai fővárosokban részletes tervek készülnek Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról, beleértve több nemzetiségű katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítését is. Ursula von der Leyen azt mondta, a biztonsági garanciák mögött az Egyesült Államok is kiáll, Donald Trump elnök pedig többször is megerősítette támogatását. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivőjét cáfolta, hogy Oroszország megzavarta volna Ursula von der Leyen Bulgáriába tartó repülőgépének műholdas navigációs rendszerét. Korábban az Európai Bizottság azt mondta, a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az incidens Oroszország beavatkozásának az eredménye. További 869 darab új Credo autóbusz szállíthat a Kraftex Kühne csoport a Volán flottába, közölte a MÁV ZRT. 131 ilyen állt forgalomba a nyáron, a most bejelentett közül pedig 269 darab még idén, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik. Ezzel teljesül az évelején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont is, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott. Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya hadsávosa bővítése 60 km hosszan, jelentette be az építési és közlekedési miniszter a tegnapi közlekedési infón. Lázár János közölte, 3 év alatt fejeződhet be a 800 milliárd forintos beruházás, emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatók. Bejelentette, hogy szeptember végén újabb konzultáció indul a KRESZ módosításáról. A Katolikus Karitász idén is elindította országos Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű kampányát, amelynek célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtson tanévkezdéskor, és ösztönözze őket évközben is. A szeptember végéig zajló összefogás célja legalább 3000 gyermek iskolakezdésének biztosítása. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, és online adományozásra is van lehetőség a Caritas honlapján keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A sportoló nemzettanéve lesz az idei, jelentette be a sportért felelős államtitkár. Schmidt Ádám elmondta, pályázatot írnak ki iskolák közötti versenyre, hogy melyik intézmény a legsportosabb, a teljesítményeket értékes ajándékokkal jutalmazzák majd. 130 éve őrizzük a lángot, hajrá magyarok! Ez a szlogenje az idén 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság kampányának, amely óriás plakátokon, a hónap közepétől pedig úgynevezett City Light-okon is megjelenik az ország, illetve utóbbi esetében Budapest különböző pontjain. Hogy melyik sportágak és mely sportolók szerepelnek majd a városi plakátokon, az egyelőre titok. Végül az időjárásról. Derül, gyengén felhős az ég, csapadék így nem hullik, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet ma 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek lehetséges kezeléseiről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlését hallják.
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kis testvérrel születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy azért az egy nagyon meghatározó pont az életében, Popper Péter mondta egyszer, azt is szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szuper lesz. Tehát, hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiek is, akiknek testvér születik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az, aki várja a kis tesót, ugye az a tapasztalat, hogy minél nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg úgy a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézzük a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kistesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változása és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babarók a kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők szemmel is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek közül, tehát hogyha ő mondjuk ilyen, egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően. Tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából. Hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Megmondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában születik egy testvér a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmestjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerűre, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés a kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
iciri-piciri kis macska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Iciri-piciri kis macska, hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kis erdőt, s nem leli az iciri-piciri tekergőt. Jaj!
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jó, arra tapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egyem, hogy tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben. Úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtalálni. megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen ősien csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike, de amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentuma születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Nagyon kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak. Ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás. Tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célra, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a postpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagynia az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb. Tehát, hogy úgymond meg tudja védeni magát. Mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek. Hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, így senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen a sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörrent, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért ez mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen a hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan hát, tudjuk igen. ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértéssel forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallották Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. A 2024. február 20-ai adásunk ismétlése hangzott el, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő volt. A műsort Berec Renáta szerkesztette. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából. Jézus a szabadságra hív bennünket. 14. Leó pápa úrangyala imája. Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában. Leó pápa felhívása az úrangyala elimádkozása után. Leó pápa az Ágoston rendiekhez. A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. Parolin bíboros. Számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. Jézus a szabadságra hív bennünket, 14. Leó pápa úrangyala imája. Az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat iskolája, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés a helyekért, ahol Jézus szól hozzánk és megtanít alázatosságára és szabadságára, tanította Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Az alázat és az önmagunktól való megszabadulás akkor következik be, ha megragadott bennünket Isten országa és igazságossága, ha megértjük, hogy mennyire értékesek vagyunk Isten szemében, hangsúlyozta a Szent Atya. Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a vatikáni apostoli palota ablakából a Szent Péter téren összegyűlt híveket 14. Leó pápa. A vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte elmélkedését, amely arról szól, hogy Jézust meghívja ebédre a farizeusok egyik vezetője.
Stare a tavola insieme, specialmente nei giorni di riposo e di festa, è un segno di pace e di comunione in ogni cultura.
A pápa megállapította, hogy együtt, egy asztalnál ülni, különösen a pihenő és ünnepnapokon, a béke és a közösség jele minden kultúrában. Vendégeket fogadni kitágítja a szívet, amikor pedig vendégek vagyunk, alázatunkra van szükség, hogy belépjünk mások világába. A találkozás kultúrája ezekből a gesztusokból táplálkozik, amelyek közelebb hoznak bennünket egymáshoz, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. A találkozás nem mindig könnyű. Lukács evangélista megjegyzi, hogy az asztaltársak figyelték Jézust, és a hagyomány legszigorúbb értelmezői többnyire bizonyos gyanakvással tekintettek rá. Ennek ellenére mégis létrejön a találkozás, mert Jézus valóban közeledik az emberekhez, nem marad kívülálló, igazi vendégként, tisztelettel és hitelesen jön el közéjük. Lemond a jómodornak azokról a formalitásairól, amelyek csak azt szolgálják, hogy az emberek elkerüljék a kölcsönös elköteleződést. Így Jézus saját stílusának megfelelően egy párbeszéddel ábrázolja, amit lát, és szemlélőit gondolkodásra ösztönzi. Észrevette ugyanis, hogy egyfajta versenyfutás folyik az első helyekért. Ez ma is így van. nem a családban, hanem azokban az esetekben, amikor fontos feltűnni. Ilyenkor az együttlét versengésé alakul át, mutatott rá 14. Leó pápa.
Sederci insieme alla mensa eucaristica nel giorno del Signore significa anche per noi lasciare a Gesù la parola.
Együtt ülni az eukarisztikus asztalnál az Úr napján azt jelenti számunkra is, hogy Jézusra bízzuk a szót. Örömmel jön hozzánk vendégségbe, és elmondhatja nekünk, hogy ő hogyan lát bennünket. Nagyon fontos, hogy Jézus tekintetével lássuk magunkat. Gondoljunk rá, hogy milyen gyakran versennyé szűkítjük le az életet, mennyire ziláltá válunk, hogy elnyerjünk valamilyen elismerést, mennyire feleslegesen hasonlítgatjuk egymást. Álljunk meg és gondolkozzunk, hagyjuk, hogy felrázzon bennünket Isten igéje, amely megkérdőjelezi azokat a prioritásokat, amelyek szívünket betöltik. Így megtapasztaljuk a szabadságot. Jézus a szabadságra hív bennünket. Az evangéliumi szakaszban az alázat szó a szabadság tökéletes formáját írja le. Az alázat ugyanis azt jelenti, hogy megszabadultunk önmagunktól. Akkor születik meg szabadságunk, amikor Isten országa és igazságossága valóban megragadták érdeklődésünket, és megengedhetjük, hogy a távolba nézzünk. Nem lefelé a lábunkra, hanem messze előre. Aki önmagát felmagasztalja, ez általában azt jelenti, hogy nem talált semmi érdekesebbet saját magánál, és lényegében kevés az önbizalma. Azonban, aki megértette, hogy mennyire értékes Isten szemében, aki mélyen érzi, hogy Isten fia vagy lánya, az nagyobb dolgokért tud fellelkesülni, és méltósága önmagától ragyog. Méltóságunk akkor kerül előtérbe, akkor foglalja el az első helyet erőfeszítések és stratégiák nélkül, amikor ahelyett, hogy kihasználnánk a helyzeteket, megtanulunk szolgálni.
Chiediamo oggi che la Chiesa sia per tutti una palestra di umiltà. Cioè quella casa in cui si è sempre benvenuti.
Leo pápa végül azt kérte, hogy az egyház legyen mindig mindenki számára az alázat edzőterme iskolája, vagyis az a ház, ahol mindenkit szeretettel befogadnak, ahol nincs versengés, nem kell kiharcolnunk a helyeket, ahol Jézus szól hozzánk és megtanítja, hogy hogyan kövessük példáját, hogyan legyünk alázatosak és szabadok. Mária, akihez most imádkozunk, valóban ennek a háznak az anyja, fejezte be 14. Leó pápa a vasárnap déli Urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spiritus Sancto.
Hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában, Leó pápa felhívása az Urangyala elimádkozása után. A Szent Atya újabb felhívásokat tett a háborúk azonnali befejezésére, a konfliktusok tárgyalások útján való megoldására a fegyverek logikája helyett. Felhívta a hívek figyelmét a szeptember 1-én esedékes teremtésvédelmi imanapra, amelynek idei témája a béke és a remény magvai.
Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione.
Sajnos a háború Ukrajnában továbbra is halált és pusztítást arat, mondta a pápa, utalva az elmúlt napok eseményeire, amelyek során bombázások sújtottak több várost, köztük a fővárost, Kijevet is, számos áldozatot okozva. Leó pápa ismételten közelségéről biztosította az ukrán népet és minden családot, akiket a bombázások érintettek. Mindenkit arra biztatott, hogy ne engedjen a közönynek, hanem imával és a jótékony szeretet konkrét tetteivel fejezze ki közelségét a rászorulóknak. Leó pápa megismételte sürgető felhívását egy azonnali tűzszünetre és a párbeszédben való komoly elkötelezettségre. Elérkezett az ideje, hogy a felelősök lemondjanak a fegyverek logikájáról, és a tárgyalás és a béke útjára lépjenek a nemzetközi közösség támogatásával.
La voce delle armi deve tacere, mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia.
Hallgassanak el a fegyverek, miközben erősödjön fel a testvériség és az igazságosság hangja, hangzott Leó pápa felhívása. 14. Leó pápa ezután angolul, anyanyelvén intézett erőteljes felhívást, hogy állítsák meg a fegyverek világunkat megfertőző pandémiáját.
Let us plead God to stop the pandemic of arms, large and small, which infects our world.
Segítsen nekünk Szűz Mária, a béke királynője, hogy beteljesedjen Izajás proféciája. Eke vassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetszők késsé. A pápa annak a tragikus lövöldözésnek az áldozataiért imádkozott, amely az amerikai Minnesota államban történt egy katolikus iskola templomában, ahol a diákok szentmisén vettek részt. Leó pápa megemlékezett annak a hajóbalesetnek az áldozatairól is, amely menekültekkel indult el 1100 kilométeres útra a Kanári-szigetek felé, és felborult Mauritánia partjainál. A halottak száma meghaladja az 50-et, körülbelül 100-an vannak, amíg eltűntek. Ez a halálos tragédia, amely megsebzi szívünket, mondta a Szentatya, naponta megismétlődik a világ minden táján. Imádkozzunk, hogy az Úr tanítson meg minket, egyénenként és társadalomként, hogy a gyakorlatban maradéktalanul megvalósítsuk szavát. Jövevény voltam és befogadtatok. Leó pápa üdvözítőnk szeretetteljes ölelésére bízott minden sebesültet, eltüntet és halottat, bárhol is legyenek. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy hétfőn, szeptember 1-én van a Teremtésvédelmi Ima Világnapja. Ferenc pápa Bartolomaios ökumenikus pátriárkával egyetértésben 10 évvel ezelőtt vezette be ezt a napot a katolikus egyház számára. Ez a nap most különösen fontos és sürgető, mutatott rá a pápa, felidézve a világnap idei témáját, a béke és a remény magvai. Ezt a napot minden keresztényel együtt ünnepeljük, és meghosszabbítjuk a teremtés időszakával október 4-éig, Assisi Szent Ferenc liturgikus ünnepéig.
Nello spirito del cantico di Frate Sole, da lui composto 800 anni fa, lodiamo Dio, rinnoviamo l'impegno a non rovinare il suo dono, ma a prenderci cura della nostra casa comune.
A nap himnusz, a nap testvér éneke szellemében, amelyet 800 évvel ezelőtt írt, dicsérjük Istent és újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy nem tesszük tönkre ajándékát, hanem vigyázunk közös otthonunkra, buzdított rá Leó pápa, majd köszöntötte a római híveket, az olasz és a világ különböző országaiból érkezett zarándokokat, és mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el tőlük. Leó pápa az Ágoston rendiekhez. A béke azzal kezdődik, amit mondunk és amit teszünk. 14. Leó pápa a videó üzenetet küldött a villanovai Szent Tamás Ágostonrendi tartománynak lelki atyjuk ünnepén. Arra hív mindenkit, hogy hallgassanak Isten szerető hangjára, amely békét hozhat. Szent Ágoston ünnepe alkalmából 14. Leó pápa a videó üzenetet küldött az Egyesült Államok beli villanovai Szent Tamás Ágostonrendi tartománynak, amelyben háláját fejezte ki, hogy neki adományozták a Szent Ágoston érmet. Üzenetében a pápa szeretettel emlékezett arra, hogy a helyi plébániát villanovai Szent Tamásnak, az Ágostonrendi szerzetesnek és püspöknek szentelték, akire a szegények atyaként emlékeznek. Ágostonrendiként elismerést kapni nagy megtiszteltetés. Olyan sokat köszönhetek Szent Ágoston lelkületének és tanításainak abból, aki vagyok. Hálás vagyok mindannyiótoknak azért, ahogyan életetek mély elkötelezettséget mutat a veritas, unitas, caritas, az igazság, az egység és a szeretet értékei iránt. A szent életéről elmélkedve Leó pápa megjegyezte, hogy Ágoston útja tele volt próbatételekkel és hibákkal, akár csak a mi életünk. Mégis a kegyelem, édesanyja, Mónika imái és a körülötte lévő közösség tanúságtétele által felfedezte a békéhez vezető utat nyugtalan szíve számára. A pápa hangsúlyozta, hogy Ágoston tanúságtétele minden keresztényt arra hív, hogy ismerje fel Istentől kapott ajándékait, és ajánlja fel azokat Isten és fele barátaink szeretetteljes szolgálatában. Ezután a filadelfiai ágostonos jelenlétre utalt, amely város az Egyesült Államok egyik legrégebbi katolikus közösségének ad otthont, felidézve Matthew Carr és John Rossiter atyák missziós buzgalmát, amellyel a 18. század végén a bevándorlók szolgálatában álltak. Ugyanez a lelkület hív minket ma is arra, hogy folytassuk a szeretetteljes szolgálat örökségét. Jézus az evangéliumban arra emlékeztet minket, hogy szeressük fele barátunkat, hangsúlyozta a pápa, arra buzdítva mindenkit, hogy Krisztus szemével tekintsünk egymásra, és fedezzük fel újra identitásunkat, mint testvérek és nővérek ő benne. Ágoston szavait idézve, ne a szíved legyen a füledben, hanem a füled a szívedben, a pápa arra hívta az ágostonos családot, hogy vállalják fel a meghallgatás lelkületét. Mielőtt beszélnénk, meg kell hallgatnunk, mondta. Hozzátéve, hogy egy szinodális egyházban arra kaptunk meghívást, hogy hallgassunk a Szentlélekre, egymásra és különösen a szegények hangjára. Arra buzdított mindenkit, hogy szűrjék ki a világ zaját és megosztottságát, hogy meghallhassák Isten szerető hangját, amely önmagában békét hozhat. Amikor meghalljuk ezt a megnyugtató hangot, megoszthatjuk azt a világgal, miközben igyekszünk egyé válni ő benne. Leó pápa a videó üzenete végén az Ágoston rendi családot Szűz Máriára, a jó tanács anyjára bízta, és azért imádkozott, hogy Isten áldja meg mindnyájukat, és hozzon békét nyugtalan szívükbe, illetve segítsen nekik továbbra is egy szeretetteljes közösséget építeni, amely egységben van az elmében és a szívben, Istenre összpontosítva. Karolin bíboros, számos érdek akadályozza a gázai tragédia megoldását. A római Campo Márciói Szent Ágoston Bazilikában Szent Mónika liturgikus emléknapján bemutatott szentmisét követően Parolin bíboros, vatikáni államtitkár válaszolt az újságírók kérdéseire. Reményét fejezte ki, idézve Leó pápa felhívását, miszerint elkerülhető a kollektív büntetés a Közel-Keleten, és hogy megvalósul a tűzszünet, illetve a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférés. Augusztus 27-én Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár megismételte a Szentszék álláspontját a közel-keleti válsággal kapcsolatban, emlékeztetve 14. Leó pápa felhívására és a Szentföld pátriárkáinak nyilatkozataira. Szeretném felidézni a pápa szerda reggeli általános kihallgatáson tett felhívását, amely tükrözi a Szentszék gondolkodásmódját a gázai helyzetről, magyarázta Parolin bíboros. Emlékeztetett, hogy a pápa a görög ortodox és latin pátriárkákkal együtt felszólított a háború befejezésére és szót emelt Gáza lakosságának kitelepítése ellen. A bíboros hangsúlyozta, hogy számos lehetséges megoldás létezik, amelyek valóban véget vethetnek ennek a helyzetnek, de elítélte a különféle politikai, gazdasági, hatalmi és hegemón érdekek súlyát, amelyek akadályozzák ennek a tragédiának az emberséges megoldását. A gázai egyházi személyzet és a hívők védelmével kapcsolatban Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a szabadságot az izraeli kormány evakuálási parancsának fényében biztosították. Ismerete szerint harmadik Teofilosz, Jeruzsálem ortodox pátriárkája azt nyilatkozta, hogy az ortodox plébánia híveit felkérték, hogy hagyják el Gázát. Mindenki maga dönti el, mit tesz, mondta a bíboros, miközben elismerte, hogy a maradás választása bátor dolog. Hozzátette azonban, hogy nem tudja, hogyan lehet ezt végrehajtani, ha létezik ez az evakuálási parancs és a terület teljes szárazföldi ellenőrzése. A diplomáciai fronton a vatikáni államtitkár megerősítette, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai kormányzattal a nagykövetségen keresztül, és reményét fejezte ki, hogy Gideon Saar, izraeli külügyminiszter washingtoni látogatásából eredő nemzetközi tárgyalások kézzelfogható eredményeket hoznak. Azt várom, amit a pápa kért, tűzszünetet, a humanitárius segélyekhez való biztonságos hozzáférést, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amelyek elengedhetetlenek, és hogy a kollektív büntetés elkerülhető legyen. Végül a gázai lakosság kényszerű evakuálásának kockázatával kapcsolatban Parolin bíboros elismerte, hogy az izraeli kormány eddig nem mutatott szándékot a visszalépésre ebből az álláspontból, és hogy talán kevés remény van, bár megismételte a Szentszék azon szándékát, hogy kitartóan nyomást gyakorol a változás érdekében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Rónai György, a tékozló fiú hazatérése. A messzeség sugárzó pitvarában angyalok jönnek-mennek. Kék csuporban tejet hoz egy, a másik nagy kosár gyümölcsöt. Fehér lenvászonnal asztal terít egy harmadik. Nagy szárnyukat becsukva szorgoskodnak. Egy pedig a korlátnál szemét ernyőzve néz a távolba, ahol a domb alatt kanyargó úton csapzottan, soványan, kimerültségtől meg-megtántorodva, de azért mégis egyre szaporább léptekkel, ahogy egyre közelebb ér, már jön a vendég.
Rónai György, a tékozló fiú hazatérése című költeményét Réti Árpád mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 37-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüst Kor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
XIV. Leó pápa imája a békés együttélésért. Jézus, történelmünk ura, hűséges társunk és élő jelenlét. Te, aki soha nem fáradsz bele, hogy találkozz velünk, itt vagyunk, akinek szükségünk van a te békédre. A félelem és a megosztottság idejét éljük. Néha úgy viselkedünk, mintha egyedül lennénk. Falakat építünk, amelyek elválasztanak minket egymástól. Elfelejtjük, hogy testvérek vagyunk. Küldd el nekünk lelkedet, Urunk, hogy újra fellobbantsa bennünk az egymás iránti megértésnek, a meghallgatásnak, a tisztelettel és együttérzéssel való együttélésnek a vágyát. Adj nekünk bátorságot, hogy a párbeszéd útját keressük, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal válaszoljunk, hogy félelem nélkül megnyissuk a szívünket mások előtt. Tégy minket hidakat építővé, hogy le tudjuk küzdeni a határokat és ideológiákat, képesek legyünk másokat a szív szemével látni, ismerjük fel minden ember sérthetetlen méltóságát. Segíts nekünk olyan tereket teremteni, ahol virágozhat a remény, ahol a sokszínűség nem fenyegetés, hanem gazdagság, amely emberibbé tesz minket. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és